Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 65. Zsoltár első versét énekeljük. A 65. Zsoltár első verse így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 254. dicséret első 4 versét. A 254. dicséret így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található a Zsoltárok könyve 50. fejezetében. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az 50. Zsoltárból így szól a mi Urunk igéje. Ászáv Zsoltára. A hatalmas Isten, az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig, a tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat, előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Hívja az eget odafent, és a földet, mert ítélni akarja népét. Gyűjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgass, népem, most én beszélek. Izrael, most téged intelek. Isten, a te Istened vagyok én. Nem feddelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem levő égő áldozataidért, de nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat, hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét? Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. A bűnösnek pedig ezt mondja Isten, hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet, hiszen te gyűlölöd a feddést, és elbeted igéimet. Ha tolvajt látsz, vele cimborálsz, és a paráznákkal tartasz. Szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved csalárdságot sző. Ahol csak vagy, testvéred ellen beszélsz, anyád, fiát is bemocskolod. Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak. Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te? Megfeddelek, és mindezt szemedre vetem. Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztek Istenről, különben elragad menthetetlenül. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy te kirendeled számunkra minden nap, amire szükségünk van, és így tekinthetünk vissza az elmúlt héten kapott minden áldásodra. Szeretnénk most hálával áldozni neked, és meglátni mindazt, amiért a szívünk megterhet hálával. Mert az egész életünk kevés arra, hogy mindent megköszönjünk neked, amit tőled kaptunk. De azt is látjuk, hogy a te igéd rávilágít a mi bűneinkre, hibáinkra, vétkeinkre, amelyek elválasztanak bennünket tőled. Könyörülj rajtunk, bocsásd meg vétkeinket, és tégy készé arra, hogy most nyitott szívvel és engedelmes lélekkel hallgassuk az igét. Annyi minden zakatol most is a gondolatainkban. Nem tudtunk mindent igazán otthagyni, amikor elindultunk, hogy a te házadban elcsendesedjünk. De kérünk téged, hogy csendesítsd el egészen a szívünket, és add meg, hogy teljes szívvel rád figyeljünk. Köszönjük a te igéd bátorítását és biztatását is, amelyet most erre az istentiszteletre is elkészítettél, hogy miközben hallgatjuk az igét, közösségben lehessünk veled, és a te közelséged mindennél erősebb legyen számunkra. Amikor keressük a te akaratodat, hadd értsük is meg azt, és hadd tudjuk odaszentelni életünket neked. Add, hogy most ezen az istentiszteleten a te szent lelked világosságában lehessünk, megértve az igét, hogy szívünkbe zárjuk a te hozzánk szóló beszédedet, és egészen a te követésednek útján járhasson a lábunk, egyengesd lépteinket, és áld meg e mostani istentiszteletünket. Amen. Az ige hallgatására készülve az előbbi énekünk, a 254. ének 5. versét énekeljük. A 254. ének 5. verse így kezdődik: segítségül azért Istent hívjátok. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni Isten szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igényben van megírva, közelebbről a Zsoltárok könyve 50. részének 15. versében eképpen: hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Kedves testvérek, egy hosszabb Zsoltárt olvastam fel először, és abból emeltem ki egy igeverset, amiről majd részletesebben is szó lesz. Ez a Zsoltár, amelyet a Szentíró lejegyzett, számunkra az Isten figyelmeztetését adja, aki megjelenik dicsőségében, fenségében, előtte emésztő tűz, körülötte szélvihar. Félelmetes, amikor Isten úgy jelenik meg a maga dicsőségében, hogy ítéletet tart az emberek fölött, és nekünk már is az utolsó ítélet jut eszünkbe, amikor eljön Jézus Krisztus, mint ítélő bíró az ég felhőivel, hogy akkor aztán mindenkinek számot kell adnia az egész életéről. De Isten nem csak az idők végén, hanem közben is számadásra hív bennünket, és ez a Zsoltár is még nem az utolsó végső ítéletről szól, hanem arról, hogy Isten már előbb is figyelmeztet bennünket, megvizsgálja az egész életünket, mérlegre teszi, milyen az életvitelünk, milyen az Isten tiszteletünk, vajon Istennek tetsző módon végezzük-e az Isten tiszteletünket, vagy csak egy szokás az egész. Megfelel-e az életvitelünk az ő igéjének, az ő parancsainak, rendelkezéseinek, és nem bújhatunk ki a felelősségre vonás alól, mert ő napkelettől napnyugatig az egész földet egybe hívja, nem menekülhetünk ki előle, de az a jó, hogy ebben az ítélet tartásában még ott van a kegyelem, amikor meg lehet változnunk, amikor még el lehet fogadni az ő kegyelmét. Most figyelmeztet bennünket, hogy ő akkor is lát mindent, amikor mi nem látjuk őt. Ő akkor sem feledkezik meg rólunk, amikor mi elfeledkezünk az ő jelenlétéről, amikor talán könnyen elsiklunk olyan dolgok mellett, hogy éppen mit mondtunk, milyen szavak hagyták el a szánkat, vagy hogy kikkel barátkozunk. Az egész életünk minden területét Isten nagyon jól látja. És amikor ezt a Zsoltárt olvastam, akkor az jutott eszembe, amit Calvin mondott az Isten igéjéről, hogy tükör, fék és ösztöke számunkra. Valóban tükröt tart elénk, megmutatja, hogy mi milyenek vagyunk, hol tart a lelki életünk. Leleplezi a gondolatainkat, a szándékainkat is. Ugyanakkor fék, mert megfékezi az indulatainkat, hiszen tudjuk, hogy Isten mindenről tud, és mindenről számot is kell adnunk, és ez megállít, lefékez bennünket, amikor éppen a bűn útját választanánk. És ösztökél minket arra, hogy az Isten akaratát és tetszését keressük, és ahhoz is igazítsuk az életünket. Azt mondtam, hogy félelmetes lehet számunkra ezt a Zsoltárt olvasva is, hogy Isten ítéletet tart. De hát Isten azt akarja, hogy féljünk tőle? Nem, nem azt akarja. Ő nem egy olyan rabszolgahajcsár, aki korbáccsal áll a hátunk mögött, és amint egy picit is eltérünk az ő rendelkezéseitől, törvényétől, már is üt és ver, mert ha ezt tenné, akkor már rég nem lennénk életben. Ő nem azt akarja, hogy tőle féljünk, hanem hogy őt féljük. Sokkal inkább azt akarja, hogy őt tiszteljük, és szeretettel, hálával tudjuk őt tisztelni. Hiszen az ő igazsága megkívánja, hogy a büntetést vonjon maga után, de ha ő ezt a büntetést azonnal el is végezné rajtunk, akkor mi most nem lennénk itt, akkor már régen a pokolban szenvednénk a kárhozat kínjait. Isten viszont azt szeretné, hogy mi hálával dicsőítsük őt, hálás szeretettel tudnánk válaszolni az ő szeretetére, kegyelmére, és azért küldte el az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy ő vegye magára a mi bűneinket, a mi bűneink büntetését, ő hajjon meg helyettünk, és mi szabadulást nyerjünk a bűn nyomorúságából. És bár ez a Zsoltár sok évszázaddal korábban íródott, mint ahogy Jézus Krisztus eljött erre a világra, hogy megváltson minket, már ott cseng benne Isten csodálatos biztatása és ígérete: hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. És most erről a mondatról, erről az egy igeversről szeretnék egy kicsit bővebben is szólni. Mondhatnánk így, hogy ebben a Zsoltár versben, bibliai versben Isten megadta számunkra az ő elérhetőségét. Így szoktuk egymástól kérni, hogy add meg az elérhetőségedet, hogy hogy lehet téged megtalálni, fölhívni, elérni telefonon, interneten, más módon. Isten ebben a Zsoltárok 50-15-ben adta nekünk azt a mennyei hívószámot, amely sohasem foglalt, amelyik mindig elérhető, segélyhívásra használható, és érdemes is mindig, hogy ott legyen a kezünk ügyében ez a névjegykártya, ez az igevers, mert gyakran van rá szükségünk. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Látjuk, hogy Isten a kezdeményező, ő szól először, ő biztat a hívásra, ő maga szólít fel, hogy merjünk hozzáfordulni. És miután ő szólt, innen három lépés következik, amit ez az ige világosan megmutat. Az első lépés az, hogy felismerve a nyomorúságomat, Istent hívom segítségül. A második lépésben Isten válaszol azzal, hogy hatalmas szabadítást ad. És harmadszor én hálával köszönöm meg, és dicsőítem őt, amíg csak élek. Végső soron ezt az igét magyarázza a Heidelbergi K.T. második kérdése. Az első kérdésre talán jobban emlékszünk, hogy mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod az, hogy mindenestül, testestől, lelkestől nem a magamé, hanem hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És a következő kérdés az erre vonatkozik: hány dolgot kell tudnod, hogy ebben a vigasztalásban boldogan élhess és boldogan halhass meg? És a válasz az, hogy három dolgot kell tudnom. Először, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon szabadíthatom meg minden bűnömből és nyomorúságomból. És harmadszor, hogy milyen hálával tartozom Istennek ezért a szabadításért. Az első tehát ez, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején. És először talán úgy gondoljuk, hogy itt olyan nyomorúságokról van szó ebben az igében, amikor betegek vagyunk, amikor szenvedünk, amikor bajba kerülünk, például alig tudjuk a hitelünket törleszteni, vagy ha olyan katasztrófa érne bennünket, ami mostanában elkerült minket, például levinni a vihar a háztetőnket, vagy elverni a jég a kertünknek minden termését, vagy éppen munkanélkül maradnánk. Szóval ezekre a nyomorúságokra gondolunk, mert azt érezzük, hogy mi nagyon sok nehézségen, bajon, küzdelmen, nyomorúságon mentünk már keresztül. És valóban ilyenkor segítségül hívhattuk az Úr nevét, akár csak egy sóhajjal is, hogy jaj Istenem, csak most segíts. És Isten meg is hallotta ezeket a kiáltásainkat, sóhajtásainkat, és azt mondhatjuk el, hogy meg is szabadított ezekből, hiszen az, hogy most itt lehetünk ezen az Isten tiszteleten, hogy egyáltalán itt vagyunk az ő jelenlétében, ez azt jelenti, hogy kiemelt a mögöttünk levő bajokból, nehéz helyzetekből, talpra állított betegségekből erőt adott, hogy el tudjunk jönni az Isten tiszteletre. És sokan eddig jutnak el az Istennel való kapcsolatban, kegyelmes, jó Istenem van nekem, mert mindig megsegített, amikor hozzá imádkoztam. És nagyon jó, hogyha ezt el tudjuk mondani, de ez nem a dolgoknak a végső megoldását jelenti. Mert ha csak abból állna az egész életünk, hogy jön egy baj, aztán sóhajtozunk, imádkozunk, aztán megoldódik, aztán megint jön egy nehézség, egy nyomorúság, aztán megint imádkozunk, megint kérjük Istent, és ő megint meghallgatja, és ez a hullámzás menne egész végig, de az egésznek nem látnánk az értelmét és célját, akkor mire jó mégis ez az egész? És mi van akkor, ha Isten mégsem gyógyít meg valamelyik betegségből, vagy benne hagy egy nehéz helyzetben, akkor már nem érvényes az egész? Akkor már mindent félreértettünk? Akkor mégsem jó az Isten? Akkor már csalódunk benne, pedig az van az igében, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. És amikor elérkezünk életünk végéhez, és beszeretnénk lépni az örökké valóság ajtaján, akkor elég lesz-e az, hogy a bajban imádkoztunk, aztán Isten kiemelt, aztán megint imádkoztunk? Vajon ott mit fog Isten beszámítani nekünk az életünkből? Hogy is lesz az? És olyan jó lenne, hogyha lenne egy biztos kapaszkodunk, egy biztos segítségünk, és messzebbre látnánk, mint a pillanatnyi baj, a nyomorúság, látnánk életünk végét, látnánk a halálon túl is, hogy mi vár ránk. Milyen jó lenne, ha ilyen bizonyosak lehetnénk mindenben. És itt derül ki, hogy az igazi nyomorúságunk nem az, hogy éppen itt fáj, ott fáj, vagy kevés a nyugdíjunk, vagy valamilyen nehéz helyzetbe kerültünk, hanem az, ami nagy-nagy nyomorúságunk, hogy kizártuk magunkat az Isten országából. Az, hogy hiába gyűjtünk vagyont egy életen át, nem vihetjük magunkkal a halál után. Az, hogy az egész életünknek nem látjuk a végső értelmét és célját, mert úgy látjuk, hogy minden hiába valóság, akik mostanában az Ószövetség igéit is olvassák a Prédikátor könyvéből, olyan sokszor kimondja a Szentíró, hogy ezen a földön Isten nélkül minden hiába valóság. És néven nevezhetjük, hogy mi a mi nagy nyomorúságunk, a bűn. Akár tudomásul vesszük, akár nem, nem vagyunk ez alól kivételek. Ott van a Római Levél 3. részének 23. versében, hogy mindenki vétkezett, mindnyájan vétkeztek, és hiába vannak az Isten dicsőségének. Mi nem tudunk elég jók lenni, és ha már egyet is figyelmen kívül hagytunk az Isten törvényéből, már az egész törvényében vétkesek vagyunk. Ha már bármiben is ellene fordultunk az Isten igéjének, vagy nem követtük az ő akaratát, a bűn állapotában vagyunk. És hiába próbáljuk szépíteni, mentegetni az életünket, a dolgainkat, én ezt nem úgy akartam, én itt igazán jót akartam, Isten látja a szívünk szándékát, és ő előtte nem fogunk tudni kimagyarázkodni. Minden haragos indulatunk, minden parázna gondolatunk, minden hazugságunk, minden csalásunk, vagy amikor egymást megpróbáljuk valamilyen módon kiátszani, ezek mind-mind bűnként vannak ott az életünkben. Isten annak látja, de nem csak, hogy annak látja, ezek a bűneink elválasztanak bennünket Istentől, és elválasztanak egymástól is minket. Akkora szakadék tátong előttünk, hogy a mennyei országba, dicsőségbe nem tudnánk átlépni, átjutni, nem vagyunk képesek ezt átugrani, de még áthidalni sem. Olyanok vagyunk, mint a hajótöröttek, akik hiába ácsolnak maguknak egy csónakot, azzal nem lehet a tengerre szállni és eljutni a szabadulásba. Túl nagy az a távolság, amit át kellene hidalni. És amikor így tekintünk az Isten elkészített országára, az örökké valóságra, akkor szorong a szívünk, mi lesz majd, ha meghalok, talán megsemmisülök? Nem, Isten igében nem az van. Vagy örök élet, vagy örök kárhozat következik. Vagy menny, vagy pokol. És én hol fogom tölteni az örök kivalóságot? Jaj, nagyon is nagy az én bűnöm és nyomorúságom. És itt ember nem segíthet rajtam, mert aki ugyanabban van, az nem segíthet. Ha ketten vannak ugyanabban a mocsárban, és az egyik megpróbálja a másikat kihúzni, mind a ketten tovább süllyednek. Itt csak Isten segíthet, és ő biztat erre, hogy hív segítségül engem, még a legnagyobb nyomorúság idején is segítségül hívhatsz engem. Az első lépés tehát ez, Istenhez kiáltani, bajban vagyok, nyomorúságban vagyok, Istenem, nem tudom magamat kiemelni, nem tudok a szenvedélyekből, a megkötözöttségekből szabadulni, egyedül te segíthetsz rajtam. És így folytatódik a második lépés, én megszabadítalak téged. Ha már tisztában vagyunk a helyzetünkkel, azt kell megtudnunk, hogy mi módon szabadulhatunk meg minden bűnünkből és nyomorúságunkból. És ezt a második lépést már nem mi tesszük, hanem maga Isten, aki az első lépést is megtette felénk. Ő adja nekünk azt a szabadítást, amit ember nem adhat, és a mi részünk ebben mindössze annyi, hogy elhisszük, hittel magunkra nézve elfogadjuk Isten szabadítását, amit Jézus Krisztusban tett elérhetővé számunkra. Isten nem csak, hogy megteszi ezt a lépést, hanem már meg is tette, mert elküldte a szabadítót, aki nem más, mint Jézus Krisztus, az Isten fia. Jézus neve pontosan ezt jelenti, hogy szabadító. És nincs olyan mélység, nincs olyan elesett állapot, amiből Isten ne tudna szabadulást adni Jézus Krisztus által. Még az olyan szenvedélyekből is, amelyek a mi akarat erőnket is foggyul ejtették, legyen az alkohol, vagy drogfüggőség, vagy vannak ma már olyan további függőségek is, mint játékszenvedély, tévé, videó, vagy internetfüggőség, és ahogy a technika halad előre, lehet, hogy még újabbak is jönnek. Ezek megkötözve tartják a lelkünket. Nem vagyunk képesek a saját elszántunkból, akaratunkból ezekből kijönni, kilépni. Féltjük a gyermekeinket, az unokáinkat is, akik egyre több mindennel lesznek körülvéve. Hogyan szabadulhatunk meg? Úgy, hogy Jézus Krisztus a szabadító, és ő nem csak olyan szabadulást ad, hogy egy időre sikerül valamiből szünetet tartanunk, hanem teljesen el tudja venni még a vágyat is a kísértés között, hogy ne is kelljen az italos pohár után nyúlni, hogy ne is legyen meg az a hiányérzet, hogy én nekem most valami hiányzik, és abba kell kapaszkodnom, mert Jézus Krisztusban minden az enyém lesz. Úgy ajándékozz meg, hogy már nem lesz szükségünk ilyen pótlékokra, szenvedélyekre, a legtöbbet, a legjobbat Jézus Krisztusban megkaphatjuk. És mit jelent itt a hit? Olyas valami ez, mint amikor valaki a szakadékba esik, nem tud onnan kijönni, ezt ő maga is néhány próbálkozás után tudja biztosan, hogy itt rajtam csak külső segítség segíthet. És ha valaki leereszt oda egy kötelet, akkor kell hozzá az a hit, hogyha én most ebbe a kötélbe belekapaszkodok, akkor elég erős az a valaki, aki ott fönt húz engem, nem fogom én őt magammal rántani. Bízom abban, hogy ő jót akar, és tényleg ki akar engem innen szabadítani, és rábízom az életem, hogy ha már olyan magasságba emel, ahol ismét veszélyben leszek, nem attól félek, hogy most megint mi történik, hanem rábízom hittel magam az én megmentőmre. És így van ez a lelki életben is. Ha tudom, hogy magamtól nem tudok szabadulni, de elhiszem, hogy Jézus Krisztus tud és akar segíteni, hogyha bízom abban, hogy ő képes megtartani, mert ez is az ő neve, hogy megtartó, üdvözítő. Hiszem-e, hogy Jézus Krisztusnak adatott minden hatalom menjen és földön? Hiszem-e az, hogy Jézus Krisztus az én szívemet is tisztára mossa az ő vére által? Hiszem-e, hogy akit ő megszabadít, az teljesen szabaddá lesz? Hiszem-e, hogy a halálom óráján is Jézus Krisztus eljön értem, és ő át tud vinni az ő mennyei atyának országába? A nagy szabadítást az Úr adja. A mi részünk ebben csupán annyi, hogy rábízzuk magunkat, és engedjük, hogy innentől ő vegye át az irányítást, ő vegye át az irányítást az egész életünk fölött, és ő tartsa kézben, biztos kézben az életemet. Átélhetem Isten csodálatos nagy szabadítását, ha hittel ezt elfogadom. Én megszabadítalak téged, mondja az Úr, ezt nekünk, mindnyájunknak mondja, nekem is, aki az igét hirdetem, és én is átélhettem már az Úr szabadítását, és hálát adok az én Uramnak azért, hogy már gyermekkoromban meghallottam és megérthettem az ő hívó szavát, és megkapaszkodhattam az ő erős kezében. Ismerőse már számunkra az, hogy Jézus Krisztus a szabadító. Egyszer egy csendes hétvégén a résztvevő gyülekezeti tagoknak föltették ezt a kérdést: te hol tartasz most Istennel? És mindenkinek válaszolnia kellett erre a kérdésre. Volt, aki legszívesebben úgy kibújt volna a válaszadás alól, de mivel ez egy olyan körkérdés volt, hogy mindenki sorban válaszolt, kénytelen volt ő is válaszolni, és utólag elmondta, hogy neki ez jelentette a forduló pontot az életében, hogy erre az Istentől jövő kérdésre szíve őszinteségével kellett, hogy válaszoljon, hogy bizony én még nem tartok ott, ahol kellene, és akkor ő is Istenhez kiáltott, és szabadulást nyert. Mi mit válaszolnánk erre a kérdésre, ha őszintén kellene válaszolnunk? Te hol tartasz most Istennel? Ismered-e már az ő szabadítását? És a harmadik lépés a válasz az Isten szabadítására, és te dicsőítesz engem. Ismét a miénk a harmadik lépés, hálát adni, köszönetet mondani, Istent dicsőíteni. Ezt a lépést igazán azok tudják megtenni, akik tisztában vannak azzal, hogy miből nyertek szabadulást. Ha valakinek az életét egy igen veszélyes helyzetből megmentik, az illető egész életében tudni fogja, hogy én most hálás vagyok azért, hogy az életemet megmentette az illető. És valahányszor az illetővel találkozik, mindig eszébe jut, ő az én megmentőm. Isten felé is ilyen hálával tartozhatunk, sőt, tartozunk is. Van, hogy egy testi nyomorúságból gyógyulást kaptunk, ezt is meg kell, hogy köszönjük. És amikor a Bibliában olvasunk ilyen gyógyulásokról, nem egyszer azt olvasjuk, hogy az illető hangos szavakkal áldotta, dicsőítette, magasztalta Istent. Gondoljunk például arra a sántára, akit a jeruzsálemi templom kapujában Péter és János által Jézus Krisztus meggyógyított. Ez az ember talpra ugrott, bement a templomba, és ott ugrálva, énekelve, örvendezve dicsőítette az Istent. Vagy amikor keresztelő János apja Zakariás a 9 hónapig tartó némaság után, amikor megszületett keresztelő János, a nyelve megoldódott, az első dolga az volt, hogy Istent áldja, magasztalja, dicsőítse. De egy testi gyógyulás sem mindig jelentette azt, hogy hálát adtak és dicsőítették Istent, hiszen a 10 leprás közül csak egy ment vissza hálát adni és megköszönni, amit Jézus Krisztus értetett, pedig ők mindannyian tudták, hogy halálos betegségből szabadultak. Igen, ami hálás válaszunk az Isten szabadításaira sokszor elmarad, mert könnyen elfeledkezünk Istenről. Jézus elmondta, hogy az igazi nyomorúságból, a bűn nyomorúságából való szabadulásra, aki ezt átélte és megtapasztalta, annak a mértéke szerint adja a választ, hogy milyen mélységből emelte őt ki Isten. Amikor Jézus ott volt Betániában, az egyik farizeus házában, ott egy bűnös asszony jött be, aki megkente a Jézus lábát méregdrága illatos olajjal, és a hajával törölte meg. Akkor Jézus elmondta a házigazda farizeusnak, hogy te nem kented meg a fejemet, amikor bejöttem, nem köszöntöttél csókkal, ahogy illik, ez az asszony meg azóta is csókolgatja végig a lábamat. Nem adtad meg, ami egy vendégnek járna. Elmondta Jézus ezt a példát, hogy egy hitelezőnek volt 2 adósa, az egyiknek kevesebbet, a másiknak többet engedett el, mert az egyik az csak kevesebbel tartozott, a másik pedig többel, mind a kettőnek elengedte a tartozását. Melyik szereti őt jobban? És ott volt a kész válasz, amelyiknek többet engedett el. És Jézus azt mondta, hogy ez az asszony, aki most a szíve szeretetét mutatja meg, azért teheti ezt meg, mert ő neki sokkal több bűne bocsátatott meg, nem mintha több bűne lenne, hanem azért, mert több bűnét látta meg bűnnek, és kért és nyert abból szabadulást. Hol vannak ma a hálás emberek? Hol vannak azok, akik szinte önkéntelenül is elkezdik áldani, magasztalni és dicsőíteni az Istent? Nem találkozunk az utcán ilyennel, hogy valaki Istennek hálálkodna, és nem győzné megköszönni, amit Isten értetett. Vajon a mi egész életvitelünk tényleg arról szól, hogy azt sem tudjuk, hogyan köszönjük meg Istennek azt, amit ő értünk tett? Miért nem szenteljük oda egész életünket a kegyelemért hálából Istennek? És hogy nem igyekszünk az ő dicsőségére élni, mint az ő megváltottai, ahogy ezt már olyan sokszor megígértük az úrvacsorában? Vagy nem éltük még át az igazi nagy szabadítást, és így a szívünk nem egészen az Úré, vagy átéltük ezt, megtértünk már, az Úrnak helyet adtunk az életünkben, de idővel úgy másnak is helyet adtunk a szívünkben, és szépen lassan elfeledkeztünk Istenről. Nem véletlen, hogy a Zsoltáros is ezt mondja, hogy áldjad én lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled, el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Nehogy odáig eljussunk, hogy elfelejtjük az Isten szeretetét, meg vagyunk mi nélküle is, elevickélünk ebben az életben, közben egy kicsit a vallásunkkal is foglalkozunk, törődünk, mert úgy illik, hogy eljöjjünk a templomba. Mennyire más az, amikor a szívünk csordultig van hálával, és nem tudjuk, hogy hogyan köszönjük meg Istennek, amit értünk tett. A Jelenések könyvében azokról a gyülekezetekről olvashatunk a második és harmadik részben, akiknek Jézus üzen, és az egyik gyülekezetnek azt üzeni, hogy az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Elfeledkeztél arról, amilyen szeretettel Isten felé fordultál, hálából azért a szeretetért, amit tőle kaptál. Az ókori rabszolgatartás idejében volt, hogy elérkezett a rabszolga felszabadítás ideje, nem mindegyik államban gyakorolták ezt, Izraelben mindenképpen. És amikor egy rabszolgatartó úr felszabadította a rabszolgáját, és teljes szabadságot adott neki, ez a rabszolga nem egyszer annyira hálás volt az ő urának, hogy azt mondta, hogy én eddig kényszerből végeztem a szolgálatot, most szeretnék önként a szolgálatodban állni és ott maradni. Ki akarta a háláját azzal fejezni, hogy ott marad ennek az Úrnak a szolgálatában. A hálaadás, a dicsőítés az Úr felé, így önként, szívből és azzal a készséggel történhet csak, hogy a csordultig van a szívem hálával. És hogyan fejezhetem ki a hálámat? Hálával áldozzál az Istennek. A hálaadás és a dicsőítés az történhet imádságban, énekben, de legfőképpen abban, hogyha Istennek odaszentelem az életemet. Mert milyen hálával tartozom neki? Örök hálával. És már itt a Földön is ez lehet az életünk értelme, célja, hogy az Isten dicsőségére éljünk, az ő dicsőségét hirdessük. Nem tudom, hogy tudná valaki ennél nagyobb és magasztosabb célt mondani. Isten ajándéka az, hogy elkészítette számunkra az örök életet, ahol folytathatjuk ezt, és ahol már tényleg lesz időnk arra, hogy Isten felé a hálánkat, a szeretetünket kifejezzük. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Hol tartunk? Felismertük már, hogy milyen elképesztően nagy nyomorúságban vagyunk. Segítségül hívtuk már az Úr nevét. Elfogadtuk-e Jézus Krisztus szabadítását? És ha igen, adunk-e hálát, magasztaljuk-e, áldjuk-e a mi Urunk nevét? Ha nem tettük volna még meg, kezdjük el most, amit az örökké valóságban folytathatunk. Adjunk Istennek dicsőséget, ahogyan a reformátor is így mondta, hogy soli deo gloria, egyedül Isteni a dicsőség. Szenteljük oda egész életünket mindenestül az Úrnak. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére, a 295. ének mindkét versét énekeljük. A 295. ének így kezdődik, Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, hálát adunk neked, hogy a te ítéletedben is kegyelmes vagy, és adsz szabadulást abból, amiből mi magunk képtelenek lennénk megoldani az életünket. Köszönjük, hogy a mi megváltásunk is elvégeztetett ott a Golgotai kereszten. Letehetjük bűneink terhét, feloldozást kaphatunk megkötözöttségeinkből, babonák és olyan ördögi megkötözöttségek alól is, amelyekből nem tudunk a magunk erejéből szabadulást nyerni. Köszönjük, hogy a mennyei hívószámot, ami rendelkezésünkre is bocsátottad, és azt ígéred, hogy aki segítségül hívja a te nevedet, az megtartatik, az üdvözül, annak a számára elkészítetted az örök otthont, amit mi nem érdemlünk meg, de kegyelemből, hit által mégis a miénk lehet. Add, hogy egész életünkben ott legyen ez a szemünk előtt, a lelki szemünk előtt, és telve legyen a szívünk hálaadással. Áldunk és magasztalunk téged, és nem szeretnénk elfeledkezni semmi jó téteményedről. Imádkozunk azokért, akik még nem élték át a nagy szabadítást, akik még vergődnek a bűn és a nyomorúság állapotában. Hadd tudjuk feléjük is megmutatni, hogy te igazi, valóságos szabadítást tudsz adni. Add meg, hogy a szenvedélyek rabjai is hozzá tudjanak fordulni, és tőled szabadulást nyerni. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, az ideiglenes nyomorúságban lévőkért is, hiszen te ezekre is azt mondod, hogy hívjunk bátran segítségül téged. Légy a betegek gyógyítója, orvosa, segítője. Imádkozunk a gyászolókért, a szomorkodókért. Most is vannak, akik így keresik a te jelenlétedet, hogy vigasztalást nyerjenek tőled. Imádkozunk a házasságra induló fiatalokért, hogy az ő életükben is mutasd meg, hogy a hármas kötél vagy fonál nem szakad el egyhamar, ha te is ott vagy velük, és fogják a te kezedet, akkor te végigvereted őket a közös úton is, és a te áldásod nem marad el az életükből. Imádkozunk a gyermekekért, a fiatalokért, azokért, akik most üdülnek, nyaralnak, vagy ezen a hosszú hétvégén úgy veszik ki a szabadságukat, hogy utaznak, vagy más helyen töltik ezt a pihenő idejüket. Őrizd és segítsd őket, Urunk, azokon a helyeken is. És amikor az országunk alapítására emlékezünk, akkor is hadd adjunk hálát, hogy több mint 1000 éven át megtartottad itt országunkat és népünket. Legyen ezért is áldott a te neved. És add, hogy abban a keresztény hitben, amely nem a pogányságban és a más pótlékukban keresi a megoldást, abban maradhassunk meg a következő nemzedékekben is, ha még engeded ezeket megérnünk. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is.
Amen. Együtt imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot fennállva. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy kedden 8:45-kor lesz imaóra, utána 9 órakor gyülekezeti bibliaóra, péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra, a többi hétközi alkalom majd szeptembertől fog újraindulni, de hirdetem, hogy a következő vasárnap a hónap utolsó vasárnapja, és így úrvacsorosztásos istentiszteletet tartunk egy hét múlva. Így készüljünk erre lélekben. Augusztus 31-én pénteken egybe fogjuk hívni az elmúlt 5 évben konfirmált fiatalokat, hogy az ő számukra egy találkozó legyen, amelyik segít arra, hogy akik együtt akarnak maradni majd a következő évben is lelki alkalmakon, ifjúsági órákon ők is részt vehessenek majd. Már most hirdetjük, hogy gyülekezeti csendes napunkat, amit mindig szeptember egyik vasárnapján szoktunk tartani, ebben az évben szeptember 16-án vasárnap tartjuk, és majd a következő hetekben lehet erre jelentkezni is. Keresztény részvétel hirdetem, hogy halottunk van, Juhász Antal 76 éves korában hunyt el, temetése szerdához egy hétre, tehát augusztus 29-én délután 3 órakor lesz. Isten legyen kegyelmes és adjon vigasztalást a gyászoló családtagjainak. Esküvők is következnek, ezt viszont hálás örömmel mondhatom el. Horvai Péter és Fekete Éva esküvője szeptember 1-én szombaton délután 2 órakor lesz. Szenci Balázs és Hegedűs Etelka esküvője ugyancsak szeptember 1-én szombat délután 4 órakor, de nem itt, hanem Budapesten a Szabadság téri templomban. Viszont itt lesz Babics János és Pásztor Gabriella esküvője szeptember 8-án szombaton délután 4 órakor. Isten áldása kíséri azoknak a pároknak az életét, akik ővele szeretnének elindulni a közös úton. Hirdetem még, hogy énekkarunknak a következő szombatra tervezünk egy kirándulást, de az egész gyülekezet részére is lesz egy kirándulás, ez majd szeptember 29-én, ennek a részleteit még hirdetni fogjuk, és már az időpontot tervezhetjük, hogy szeptember 29. Adományok érkeztek, az elmúlt vasárnapi perselypénzünk 98.500 forint volt, Isten dicsőségére pedig 10.000 forint adomány érkezett a héten. Bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasnivalók kaphatók az Isten tisztelet után iratterjesztésünkben. Arra kérem a presbiter és pótpresbiter testvéreket, hogy az Isten tisztelet után maradjunk együtt egy megbeszélésre. Szükségessé vált, hogy egy presbiteri gyűlést tartsunk. Azért nem hirdetem még ki, hogy most kedden este 7 órakor gyűlést tartunk, mert még nem egyeztettem, de azt kérem, hogy egyeztessük, és hogy mikor fogunk tudni presbiteri gyűlést tartani. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 642. éneket énekeljük a másik énekeskönyvből. Ez az ének a 4 verszakával összefoglalja azt, amit az igében hallottunk. A mélyből kiáltok, Jézus! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben Mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Thank you.